Édesatyán, köszönjük neked, hogy ahogyan olvastuk az igét, talán figyeltük, hogy mögötte változik az idő, múlik a nap, mozognak a felhők, nappalra éjszaka jön. Sok minden változik, de a te igéd, ami ott előtte olvasható és szívünkre vehető, az változatlan. Olyan sok minden változott már, Urunk, az életünkben. Sok-sok évtized talán a hátunk mögött. Sokféle küzdelem, sokféle baj, sokféle félelem, sokféle megoldatlan, számunkra foghatatlan történés. De köszönjük azt az állandó szeretetet, ami akkor is velünk volt, amikor nem tudtunk róla, és csodálatos volt megtudni és felfedezni, amikor átölelt, hogy nem hagytál el, hogy öröktől fogva szerettél. Azért terjesztetted ki ránk írva almasságodat. És amire hívtál, az nem egy percnyi velünk lét. Nem egy nap, nem egy hónap, nem egy év, nem egy emberöltő, hanem örök lét. Köszönjük neked, hogy ezen az estén is újra mondod, és újra hallhatjuk, hogy szeretsz, nem hagytál el, és nem hagysz el. És szeretnénk most ebből újra erőt meríteni, szeretnénk megköszönni, szeretnénk szívünket, életünket újra neked adni, és bátran élni, hinni, lépni, tovább menni. Bármi ér. Kérjük, Urunk, hogy hagyj értsünk meg ebből valamit, amit lelkeddel most is el akarsz mondani nekünk. Édesatyánk, Jézusért, megváltónkért kérünk. Amen. Újra olvasom ezt a csodálatos Zsoltárt, és talán ti is úgy vagytok vele, ahogyan én, hogy minél többször olvasom, annál megrendítőbb számomra, annál aktuálisabb. A mindennapok világában, az egyszerű napok világában rendkívül és mégis csodálatosan rendbe tagoló. 94. Zsoltárnak az utolsó verseit idézem, és ebből fogom kiemelni az egyik mondatrészt. Így hangzik. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel. Gyönyörködhet. Szabadításom van. Az utolsó mondat az, amit egész hét estéjének az igei üzeneteként felidézünk, gyönyörködhet szabadításomban, és most ebből a néhány mondatból, ebből a csodálatos isteni ígéretből, amit ő itt elmond, ezt idézem föl. Vele leszek a nyomorúságban. Remélem és hiszem, hogy jobban ismerjük a nevét, és jobban ismerjük őt magát ezeken az estéken is, amikor arról vallunk már, talán énekben, szívben, igében olvasva. Ő a megmentő, ő az oltalmazó, ő a meghallgató Úr, aki minden helyzetben kész arra, ha kiáltunk hozzá, hogy meghallgasson. Nincs olyan élethelyzet, és nem lehetne olyan élethelyzet, és nem lesz az életünkben, ahonnan ne lehetne kiáltani, és ahonnan ne lehetne bizonyosságunk abban, hogy meg fog hallgatni bennünket. És ő azt mondja, és nem csak azt ígéri, hogy meghallgat minket, hanem azt is ígéri, ami ennél még közvetlenebb, még személyesebb, még megindítóbb, hogy velünk van, velünk lesz a nyomorúságban, velünk lesz a nyomorúság idején, s nem hagy el bennünket. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan is, megdicsőítem őt. De most ezen az estén erre figyeljük különösen, hogy ezt mondja nekünk, vele leszek a nyomorúságban. Hatalmas ígéret ez. Csodálatos mondat, vele leszek a nyomorúságban. Ha belegondoltok ebbe, belegondolunk ebbe, akkor maga már ez a kijelentés megindító, hogy Isten nem csak tud arról, ha mi nyomorúságba kerülünk, nem csak együtt érez velünk a nyomorúság idején, hanem vállal minket. Velünk van. Ott van abban a helyzetben, ahol mi nyomorúságban érezzük magunkat. Élsz-e ezzel a kincsel? Tudsz-e róla? Élsz-e abból, hogy nem vagy egyedül? Hiszen hallottuk, ezt is idéztem, nem jó az embernek egyedül lenni, és Isten emberi segítőtársat is, és önmagát, mint segítőt ígéri az öveinek. Tudod-e, hogy soha nem vagy egyedül? A legnehezebb nyomorúság idején sem. És akkor sem, ha senki emberileg nincs melletted. Mert lehet, hogy emberek ígérték már, meg ígérik nekünk, hogy veled leszek, vállallak, és mégis vannak pillanatok, amikor nem tudnak, vagy akár nem is akarnak velük lenni, mert abban a mélységben már nem tudnak velünk jönni, de Isten azt mondja, én veled leszek. Én veled vagyok. Élünk-e ebből a jelenlétből? Élünk-e ebből a velünk létből? És ennek az erejéből, ennek a semmihez nem fogható nyugalmából megnyugszunk-e, hogy velünk van a felséges, mindenható Isten? Mindannyiunknak meg kell mérni, meg kell nézni az életünk pillanatait, élethelyzeteit visszatekintve, vajon megtapasztaltuk-e, megéltük-e, és megvallottuk-e, hogy nem hagyott el, velünk volt valóban a nyomorúság idején. És amikor erről beszélek, természetesen mondhatjuk rögtön, hogy azért is megrázó ez a kijelentés, és megindító, mert arról van szó, hogy a hívő ember, és itt nagyon lényeges ez, hiszen a Zsoltáros is hívő emberként vall, és a hívő embernek maga az Úr mondja az ígéretét, a hívő ember is kerül nyomorúságba. A hívő embert nem kerüli el a nyomorúság. Talán megdöbbenünk ezen, talán végig kell gondolnunk ezt, és nem csak abban, hogy most a saját személyes életünk mérlegelésében mérjük, hogy vajon mekkora a nyomorúság az enyémben, lehet, hogy nem is volt még olyan nagy nyomorúság az életemben, de mint valósággal szembe kell nézni mindnyájunknak, hogy a hívő embert nem kerüli el a nyomorúság. Van nyomorúság. De nem mindegy, hogy hogyan tekintünk rá, és hogyan és kivel éljük meg, és mire jutunk a nyomorúság által. Újra idézem most a 91. Zsoltárnak a példatárát, hogy így mondtam nektek, hogy van benne egy példatár, a kitettségünket, a támadási felületeinket sorolja el. Nézzétek meg, majd újra olvasom, és egy pár szóban összefoglalom, illetve hát megpróbálom felidézni, és egy picit érzékeltetni ezt jobban. Azt olvastam, ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakart téged, szárnyaivat oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és 10 000-en jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát. Eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. A madarász csapdája, pusztító dögvész, rémségek éjjel, suhanó nyíl nappal, homályban lopódzó dögvész, pusztító ragály délben, baj és csapás, kő, oroszlán, vipera, fiatal oroszlán és tengeri szörny. Micsoda felsorolás ez? Támadás embereken keresztül, ragadozó állatokon keresztül, halálos vérget hordozó viperán át, halálos kórokozókon keresztül, katasztrófák által, a természetben rejlő veszélyek által, csapások által, a láthatatlan világ ijesztő támadásain keresztül. Egy szóval mindenfelől, mindenféle módon, a látható és a láthatatlan, a természetes és a természet feletti, a külső és a belső, és mondhatom mindenféle értelemben, a háborúság, hiszen ott pajzsal és dárdával kell harcolni, a nyíl ellen kell védelmet találni, és a vipera és az oroszlán, amikor megtámadnak az állatok, mindenféle értelemben, mindenféle helyzetben, mindenfelől való támadás. Nem vagyunk mentesek mindettől. Miért sorolja fel ezt a zsoltárírót? Mert a hívő ember ennyi felől érheti veszedelem. És most világosan látjuk, tudjuk, hogy tökéletesen aktuális ez. Lehet, hogy nem az oroszlánokkal találkoztunk és találkozunk az elmúlt hónapokban az utcán, meg nem mondjuk nyílt veszőkkel, vagy rénységekkel, úgymond, de találkoztunk olyan fertőzéssel, találkozhatunk olyan fertőzéssel, ami az egész világot érte, elérte. Ragállyal, kórokozóval, vírussal. Vajon e felett is? Igaz ez, amit olvasunk? Egy mai zsoltáríró leírná, ha a COVID-19 támad téged. Te mit szólsz ehhez? Vagy ez egy ilyen kegyes, felelőtlen gondolkodás? Vagy valaki behelyettesíti ebbe ezt a kort? Vagy akár mást? Vagy azt gondoljuk, és azt tükrözi az élet, az életünk, hogy de hát mindenből megmenti a hívőt, és hát semmi nem éri el. Hát hányan betegedtek meg, hívő emberek? Hányan haltok meg különböző kórokban? Hányaknak lett nyomorúsága ezért, azért? Háborúban hányaknak lett nyomorúsága emberi támadások alatt? Igaz ez? Nem igaz? Hogy van ez? Biztos, hogy küzdünk ezekkel a gondolatokkal, ugyan én is küzdök, de azzal nem küzdök már, hogy ne tenném az életemet újra az én Uram kezébe, mert tudom biztosan, ennek az igényes a teljes Szentírásnak a fényében, hogy nem kell félnem. Még a rémségektől sem éjjel. De nem azért, mert én valahogy túlnőttem a félelmeken, hanem azért, amit ez a csodálatos kijelentés mond. A hívő embert eléri a nyomorúság. Talán megdöbbentünk ezen, hogy nem vagyunk mentesek ettől. A másik meglepetés, bár nem kellene annak lennie, hogy velünk van a szabadítónk mind e közben. Minden nyomorúság idején. Egy pillanatra sem hagy el bennünket. Mert Istennek mi a célja velünk? Alapvetően ez, hogy velünk legyen, és hogy mi vele legyünk. Erre teremtett, erre alkotott. Ez az ő célja, és vésük a szívünkbe, hogy Isten azt akarja, hogy vele legyünk. A lázadás lényege, hogy nélküle akarunk lenni. Ez a pusztulás. Ez a pusztulás. Ez a halál. Ez a kárhozat. Az egyedül lét. A vele lét az élet. A vele lét a valódi mennyei valóság. Jézus, amikor a tanítványaihoz lépett, és talán emlékszünk az ő elhívásuk történetére, fölvitte a tanítványait egy hegyre, és azt olvassuk ott olyan egyszerűen, és olyan lényegre törően, fölvitte őket, és kiválasztott közülük olyanokat, akikkel aztán együtt járt, de ez hangzik el az első mondat részben, fölhívta őket, hogy vele legyenek. Hogy vele legyenek. Aztán ezután küldte ki őket. Jézusnak is, és Istennek is az a terv, hogy vele legyünk. Ez az igazi kapcsolat lényege. Sokszor egymással kapcsolatban is tanulunk kellene ezt, mert néha úgy élünk, úgy gondolkozunk, hogy a legnagyobb dolog az, ha valamit csinálunk. Ha valamit teszünk. Mert mi képesek vagyunk rá. Beszéltünk tegnap, erről hallottuk. Igazán úgy vagyunk képesek jót tenni, ha kérünk segítséget. De sokszor a társunkkal, a családunkkal, a gyülekezettel, a közösséggel nem is az elsődleges dolgunk, hogy csináljunk valamit. Az elsődleges dolgunk, hogy együtt legyünk. Hogy vele legyünk a másikkal. Hogy a jelenlétünk, az együttlétünk, az erősítsen bennünket. Istennek ez a terve, hogy velünk legyen. És nézzétek, amikor Jézus elmegy, és amikor visszamegy a mennybe, akkor azt a közösséget, amit a tanítványai megélhettek a vele létben, sőt a küldetésben, azt így foglalja, summázza össze elhívás elején, elmenetelkor, a küldetés elején, mert elküldi őket, jól ismerjük az igét, a kereszteléskor is elhangzott, a missziói parancsot, így mondja, nékem adatott minden hatalom menjen és a földön, és íme én veletek vagyok. Minden napon, a világ végezetéig. Azt mondta Jézus, hogy bennem testet öltött az Immanuel, a velünk az Isten. És én nem hagylak el benneteket. Lelkem által, elküldve őt, veletek leszek minden napon, a világ végezetéig. És én akárhányszor ízlelem ezt, akárhányszor végiggondolom, nem tudok attól szabadulni, hogy ez a minden, a Szentírásban ez a szó, nem önmagában a minden egyes jelenti azt is, érdemes a szövegek környezetét nézni mindig, alapvetően azt is jelenti, hogy mindenféle. És mindig vigasztalás számomra, hogy Jézus azt ígéri nekem is, neked is, hogy velem van mindenféle napon. Vannak jó napjaim. Vannak rossz napjaim. Vannak szárnyalásaim, és vannak budácsolásaim. Ő nem mondta, hogy akkor, amikor elbuktál, hát akkor felejtsük el ezt a dolgot. Majd, ha szárnyalsz, akkor vállallak. Néha mi egymásra sajnos ezt csináljuk. Ha szeretsz, akkor szívesen vagyok veled. Ha most nem szeretsz, akkor mi értelme? Elbuktál? Hát, sajnálom, de valahogyan ki kéne lábolnod belőle, majd beszéljünk akkor, ha fölálltál. Isten nem ezt mondja, hogy ha elbuktál, akkor nem vagy fontos nekem. Nem mondja, hogy akkor nem vagyok veled. Elhagytalak. Mindenféle napon, mindenféle pillanatban veled vagyok. Nem azt jelenti ez, hogy igazolja a bukásainkat. Nem azt jelenti ez, hogy jaj, persze, együtt érez a bukásainkkal, és csak ennyi, hanem azért ígér ilyet, mert feltétel nélkül szeret, és mert elkötelezte magát végleg teljesen örökre velünk. Vállalta, tudta, fölkészült rá, hogy milyenek vagyunk. Ez nekem mindig mérhetetlen, felszabadító ajándék, hogy ő tudta, hogy milyen elképesztően alkalmatlan, bukdácsoló ember vagyok, és ezt tudva én is elhívott. Mégis azt mondta, hogy én rád is bízom az evangéliumot. És én azt mondom, hogy mondd azt, amit a szádba adok. És ha belenézek a Bibliába, és hallottuk itt, amikor az indulatok világáról, vagy bármi másról beszélgettünk, hogy milyen emberek voltak azok az emberek, akiket elhívott. Hát nem tökéletes emberek. Gyarló emberek. De Isten őket kiválasztotta, megáldotta, és ezen keresztül megdicsőítette magát. Mindenféle napon. Kibeszéletetlen nagy dolog ez. Katonaviselt emberek elmondják, hogy milyen mérhetetlen kincs volt számukra, amikor a katonaság idején kaptak egy levelet a szerettüktől. Ott hordták az ubonyukban. Érezték, hogy velük vannak. Lehet, hogy csak egy levél volt. Összesen egy levél. De az volt benne, hogy szeretlek, hogy imádkozom érted. Ez tartotta bennük a lelket. Emlékszem, katona koromban volt egy társam, egy egyetemista fiú, akinek volt egy szerelme. Engem mindig megérintette ez a szerelem, mert én még ilyet nem láttam addig, hogy valaki minden nap írt levelet, és minden nap kapott levelet. Tényleg így volt. Minden nap. Elképesztő mennyiség lett a végén. És emlékszem erre a fiúra is, hogyan beszélt a szerelméről, erről a lányról. 18 éves volt a fiú, 18 éves voltam én. És láttam és tudtam, hogy ebben a fiúban, aki egy nagyon érzékeny fiú volt, azt tartotta a lelket, hogy szerette a szerelme. Nagyon-nagyon sok mindenben megtört. Sok fájdalmon ment keresztül, nagyon nehezen viselte el ezt a kemény, rideg tartást, ha lehet így mondani, tudnék más szót is mondani. De ő benne a lelked ezt tartotta, hogy szeretnek. Hogy szeret valaki. És amikor csak tehette, meglátogatta ez a lány. És nekem is olyan sokat jelentett, amikor eljöttek a szeretteim. Amikor meglátogattak. Vagy amikor eljöttek gyülekezetből, és hozták a papi pakkot, így nevezték a társaink, mert nagyon élvezték a körletben a többiek, mert ilyenkor ők is nagyon finomokat ettek, mert kinyitottuk a dobozt, hát őnekik nem volt ilyen, hogy dobozzal hoztak volna nyeles húst, most nem ragozom, hogy ez minden nagyjából tudjátok, meg ilyen süteményt, meg olyan innivalót, meg nem, nekünk hoztak. Szeretetben. Máig megvannak azok is kártyáim, amiket oda ráértek 1983, 84, 84-ben indult, 84-85-ben, hogy melyik gyülekezet hozta. Szeretettel azért, mert gondoltak a teológus hallgatókra. Az együttérzésnek az volt a háttere, hogy a lelki pásztor a gyülekezetben volt katona. Tudta, hogy mit jelent katonának lenni, és milyen jól esik egy katonának, ha visznek neki ilyet. Nagyon jól esett, és nagyon jó volt megtapasztalni leveleket. Rengeteg levelezésem volt nekem is, sokakkal megvannak ezek a levelek. És azt is el kell mondani nektek, hogy a legnagyobbat, és most nem azért fokozom, mert hogy most így drámaibbá tegyem, ezt valóságosan így van. A legnagyobb nekem az volt, hogy az én félelmeim között, a bevonulást megelőző rettenetes félelmeim között Isten azt mondta nekem, hogy jön velem. Hogy az én megváltom, velem jön. Én úgy vonultam be, és ezt elmondtam a többeknek, hogy én nem vagyok egyedül. Velem van az Úr. Megtapasztaltam, átéltem. Minden helyzetben, minden szituációban, nem akarom ezt sorolni. Van, aki ezt mondja, Krisztin is mondta, hogy az első évben a teológus hallgatók, akik katonák voltak, másról sem tudtak beszélni az evangélium kívül, mert azért arról is beszéltünk, mint a katona élmények. Hát elég maradandóak ezek, úgyhogy tudnám most is sorolni, pedig elég régen volt. De csodálatos volt, hogy velem volt az Úr, és az volt a bevonulásomkori egyik igém azon napon, amikor bevittek katonának, hogy fenn a hegyen, ahol a megdicsőlés hegyére fölhívta a három tanítványt, Jézus, jó volt Jézussal lenni. Nem is akartunk onnan lejönni. Ki akar onnan lejönni? Uram, építünk egy sátrat neked, tudjuk jól. És akkor Jézus azt mondta, hogy le kell menni. És akkor lejöttek, és ott mivel találkoznak először? Biblia ismereti kérdés. Kivel? Kudarccal, igen, de kivel találkoznak? Egy ördöngőssel. Így van. És azt magyarázza, hogy Chambers ebben a állítatos magyarázatában aznapi ige volt, és magyarázat, hogy föntről ugye a menny megízleléséből meg szétnyílt ott a menny, kinyílt a menny előtt, elnyílt a függöny, le kell jönni a démonokkal megszállt völgybe. Nekünk is. És amit fönn a hegyen hittünk, fönn a hegyen megéltünk, azt ott megpróbálja lent a démonokkal megszállt völgy, te valóban hiszed, hogy ki a te urad, akivel fönt ott a hegyen olyan jó volt lenned? És nekem olyan áldás volt ez, hogy jöttem egy olyan hétről, mint hogy mi együtt vagyunk, csak sokkal kevesebben voltunk, és ott annyira meggyógyította a szívemet az én uram tényleg, hogy a félelmeim, könnyeim, mert való küzdelmem után egy olyan békesség áradt a szívembe, hogy ő velem jön, én Jézus katonája vagyok, hogy nem kellett félnem. Ez tényleg így van. Mert velem volt az Úr. És biztos ne is el tudod ezt mondani, neked is vannak ilyen bizonyságtételeid, és most nem sorolom az összes ilyen élethelyzetet, de megtapasztaltam, hogy velem van az Úr. Mert igaz, amit mond. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Kiáltottam. Vele leszek a nyomorúságban. Volt nyomorúság. És a folytatásig azt kiragadom onnan, amikor eljön az ideje. Sőt, megdicsőítem, aztán megelégítem, erről is fogok még szólni nektek. De velem volt. És a velem léte erőt, biztonságot, békességet, reménységet, örömöt adott. Fájdalmak, csapások, bántások, megsebzések, megaláztatások, vagy bármi között, fölött. Velem volt az Úr. Veled van az Úr. Emlékeztek arra a csodálatos Ézsaiási proféciára, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. És ugye azt mondja ott, az Úr ugyancsak, ígéretet tesz, így folytatja, ha vizen kelsz át, én veled vagyok. Ha folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Micsoda ígéret ez? Tűz és víz. Mind el tud pusztítani. Be lehet fulladni. El lehet égni. De nem. Hogy a 66. Zsoltárban ezt mondja, embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. Vagy később ezt mondja Ézsaiás, ne félj, mert én veled vagyok. Igen, a félelemből old ki ez. Veled vagyok, ne félj. Emlékszem arra, amikor a kisgyermekeinkkel voltunk itt Balaton mellett nyaralni, és egyik éjszakán nagy sötétség, és egyikük egy kis pici, ilyen kis padlástéri szobában tudtunk együtt aludni, ott elfértünk ki szivacson minnyájan, fölébredt valamelyikük, és fölkiáltott félelmében. És olyan jó volt akkor, Krisztina és én is, fölébredve azt tudtuk mondani, ne félj, itt vagyunk. Teljes sötétség volt, semmit nem lehetett látni, nem is kapcsoltunk lámpát, ne félj, itt vagyunk, és megsimogattuk, és visszaaludt. Nem így van ez? Fölriadunk, van egy rossz álmunk, egy rémálmunk, és Jézus azt mondja nekünk, ne félj, itt vagyok. Nem vagy egyedül. És megsimogat. És átölel. És akkor érzed, hogy igen, biztonságban vagyok, oltalomban vagyok, velem van az Úr. Dávid, amikor a 124. Zsoltárban összefoglalja szinte tulajdonképpen egy nép történetet, akkor egy megdöbbentő refrént mond el, talán jól ismeritek ezt a Zsoltárt, ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael, ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevene nyeltek volna el bennünket. Úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ez a refrén így hangzott, emlékeztek? Ha nem lett volna velünk az Úr. És most úgy kérlek benneteket, gondoljátok át. Emlékezzetek vissza. Ha nem lett volna velünk az Úr, mi lett volna annak a balesetnek a következtében? Ha nem lett volna velünk az Úr, mi lett volna annak a betegségnek a következtében? Ha nem lett volna velünk az Úr, mi lett volna annak a bukásnak a következtében? ha nem lett volna velünk az Úr. És tedd be most az életedet. Nem ülnél itt. Ne gondold, hogy te tartottad kezedben az életedet. Járni alig tudtam, amikor az első bukásom volt. Elbuktam a Sámli szélébe, és egy nagyon régi bályok faluházban voltunk, ahol az egerek rohangáltak még a falon kívül belül is, ez a valóság. És ott annyira el volt koptatva már a küszöbnek ez a rész védője, hogy így fölfelé állt, hogy amikor elestem, akkor beleestem ebbe a fölhajlott rész szegélybe, rögtön fölhasadt a homlokon, máig itt van a jele. Kicsi voltam, édesemmék vittek, összevarták. Így kezdődött. A gyerekeimnek már részben elmondtam, nektek nem mondom, mert nagyon hosszú lenne. Onnan kezdve, hát olyan 14-15 éves koromig, körülbelül 10-szer annyi dolog történt velem, mint a két testvéremmel együtt. Majdnem minden megtörtént velem, ami megtörténhet. Majdnem minden. Belém lőttek, belém dobtak, fönnakadtam, az ujjam, a kezem, a lábam, a fejem, mindenféle. Én tényleg csodálom az Urat, hogy itt vagyok, hogy megőrzött. Akkor nem gondoltam, hogy olyan nagy ez persze, de hát úgy visszagondolva, ha gyerekeimmel ez volt egy-egy részében, már akkor a szívem nyilván így a torkomba volt. De megőrzött, megtartott, velem volt, mert terve volt még velem, mert valamit tanítani akart. És most visszamenőleg talán tanulok is belőle. Igen, velem volt, vízben, tűzben. És ha nem lett volna velem, nem állék itt előttetek. És már csak egy idézet, most nem kívánom ezt hosszabban mondani, mert elment az időnk is, de emlékeztek rá, ez a víz képét használja, átkelnek a Vörös-tengeren, de amikor Babilonban a három fiú, Hananyá, Misáér és Azárjá, akiknek tanítgatom a nevét, mert a másik nevét ismerjük, ezt meg nem, ugye ott voltak a tüzes kemencében. Valóság volt. Azért nagyszülei még hallhatta Ézsaiásnak ezt a proféciáját. Nagyszüleik hallhatták ezt, ők olvashatták. És amikor a király előtt meg kellett állniuk, akkor megvallották. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, mi akkor sem borulunk le az állókép előtt. És akkor mit lát? Bevetik a három fiatalt a tüzes kemencébe, meghalnak a befűtők. Ők pedig szabadon járnak ott. Négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Ott volt velük a szabadító. Veled is ott van tűzben, lázban, vízben, fulladásban, balesetben, bajban, betegségben, magára hagyatottságban, megbántottságban, szégyenben, megaláztatásban. Mindenütt. De a dicsőségben is, ha van ilyenben részed, a sikeredben is, és bármiben veled van az Úr. De tudd, hogy a nyomorúság idején is. És te átélheted a jelenlétében, az ő veled létében. Nem vagyok egyedül. Ő őriz engem, és mondom a költővel az ő zászlóját, az engem. Amen.